mivel is foglalkozik egy tájépítészmérnök? Jó, kezdjük innen akkor a beszélgetésünket, hogy mi az, amiben az emberek a segítségedet kérhetik?
A tájépítészmérnök az épített környezet és a természetes környezet közti összhangot, hangsúlyt igyekszik megalkotni, hogy harmóniában legyen az épített és a természetes környezet.
Itt végeztél a Sapiencián, az itteni szakon, de mondtad, hogy a tanulmányaidat aztán Magyarországon, Budapesten is folytattad.
Így van.
Kíváncsi vagyok, hogy mi az, amit alapszakon meg lehet mondjuk tanulni, el lehet sajátítani, és mi az, ami rájön, ami már a szakmai tapasztalat, ami már konkrétan a gyakorlat, tehát hogyha mondjuk kivisznek téged valahova, akkor mire szoktak megkérni, milyen gyakorlatias oldala van ennek a szakmának?
Itt a Sapiencen egy nagyon jó alapot kaptunk a szakmáról, amit segített, a gyakorlati részét építette a szakmai gyakorlatok, amelyet budapesti cégeknél, vásárhelyi cégeknél lehetett elvégezni. Ez sokat segített a későbbiekben, amikor már munkákat kezdtünk állni, hogy hogyan is kell ezt elindítani. Ott ezt a szakmai gyakorlatok alatt ezt meg tudtuk tanulni. Erre épült rá a mesterképzés, amely során még több gyakorlati hangsúly volt fektetve a kert tervezésekre, hogy mit és hogyan kell pontosan tervezni.
Valahogy ez az érzésem, hogy nem ismerjük fel, hogy milyen fontos tud lenni a ti munkátok, mert hogy ebben is a saját tapasztalatainkra, a Pinterestre, az internetre hagyatkozunk, és tanácsokat inkább a Google-től kérünk, mint a szakembertől. Neked milyen tapasztalataid vannak, hogy mennyire fordulnak hozzád az emberek, vagy cégek, vagy kik azok, akik a segítségeteket kérik?
Ideális esetben, tehát az ideális eset, amikor a magánszemély vagy akár cég a tervezés vagy kiültetés előtt már megkezdett. Elkészült az épület, és ő szeretne egy szép esztétikus udvart, ami költséghatékony is. Ez az ideális. A rosszabb, amikor már elkészült egy 5-10 éve a kert, a magánszemély, tehát a tulajdonos, ő ahogy az elgondolása szerint megtervezte, megépítette, és jönnek a problémák elő. Arra kell odafigyelnünk, fontos, hogy milyen növényt hová ültetünk, hogy szereti-e azt a környezetet, ahová lesz ültetve, bír-e a helyi klímát, a helyi adottságokat, és hogy fog kinézni az 10-15 év múlva. Tehát értem ezt fákra, épületek mellett, szabad-e, nem szabad, mit hova lehet ültetni.
Valaki egy kis narancsültetvényt szeretne itt Marosvásárhelyen a kertjében, akkor még a tájépítészmérnök sem tudja ezt megoldani, igen.
De levendulákkal már kísérletezhetünk, és számtalan olyan növény van, amely specifikusan jól érzi magát itt Erdélyben is. Harmonikus tér, ugye ezt nagyon sokszor használjuk, ezt a kifejezést, te magad is mondtad, hogy a zöldövezet, illetve minden más harmóniában legyen egymással. Itt pontosan mire gondolunk, és amikor ezt mondjuk, hogy harmonikus tér, vagy harmonikus kert, akkor ezt hogyan kell nekünk átlagembereknek értelmezni? Mi a harmónia ebben a kérdésben?
Az, hogy a zöld felület, a kert legyen tájba illesztett, ne használjunk amennyiben lehet tájidegen kert, növényeket.
Vagy anyagokat gondolom.
Tájidegen, igen, igyekszünk mindig az honos növényeket alkalmazni, tervezni, amelyek a helyi klímát megszokták, jól alkalmazkodnak. Minél kevesebb fenntartásra szoruljon, tehát ne legyen költséghatékony kerteket tervezzünk, és lényegben ez a legfontosabb talán.
És mondjuk, hogyha kimész valakihez, megnézed a helyszínt, akkor hogyan tudjátok összeegyeztetni a te szaktudásodat az illetőnek az álmaival és igényeivel, mert hogy nagyon sok esetben, ahogy Orsi is mondta, ezt tapasztaljuk, hogy mi jövünk egy elképzeléssel, aztán elmondja a szakember, hogy hát ez nem fog működni, és elmondja, hogy miért nem fog működni. Ilyen és hasonló élményekről kicsit mesélnél nekünk?
Igen, ez mindig úgy működik, hogy kimegyünk helyszínre, felmérjük a területet, beszélünk a tulajdonosa, hogy mit szeretne. Amit meghallgattuk, elmondjuk, hogy mit lehet ebből megvalósítani, hogyan lehet ezt költséghatonyan és úgy, hogy az működni is tudjon, majd 15-20 évvel. Fontos az, hogy nem 5-10 évre tervezünk, hanem 15-20 akár még hosszabb időszakra, és mindig azt kell figyeljük, hogy hogyan fog kinézni az a kert akár 25-30 év múlva is. A felmérést követően kezdődik az ötletelés, a 2D-s tervezés, ha szükség esetén 3D-ben látványterveket is készítünk, hogy a kliens meg tudja nézni, tehát tudja ő látni, hogy mi, hogy fog kinézni ez a már akár a kivitelezés után, illetve 10 év múlva is. Ha szükség esetén változtatunk ezeken a terven, mindig, hogy összhangban legyen a kliens is, elégedett legyen, de a szakértelem is benne legyen, hogy működni is tudjon az egész kompozíció, koncepció. Fontos a koncepció terv elkészítése, ahol a funkciókat kihelyezzük. Tudnunk kell, hogy a kliens mit szeretne, egy aktívan használt kert lesz, tehát hogy lesz ebbe pergola, egy kerti sütőket, vagy valami, vagy csak azt szeretné teraszra kiülve csodálja a kertjét.
Vannak-e focizó gyerekek, vagy nincsenek a környezetünkben?
Kisgyerekes családoknál figyelni kell, hogy ne használjunk mérgező növényeket, szúros növényeket, ugye a legtöbb disznövény mérgező a termése. vagy maga az egész növény is akár, és ez fontos ezekre odafigyelni. Ezért is itt jön a szakértelem még.
Ha valaki azt látja, hogy nagyon kicsi tere van, ami a kertet illeti, akkor is kérheti a segítségeteket, ugye, hogy hogyan lehet praktikusan szépen jó megoldásokat
persze,
találni?
Természetesen talán itt jön a itt is nagyon fontos, hogy képbe jön egy szakember, hogy minél jobban ki lehessen használni ezt a kis területet.
Kreatív munka, és mi mindig szeretjük ezeket a kreatív folyamatokat legalábbis végighallgatni, hogy ti miben tudtok nekünk segíteni. Nemrég volt egy vendégünk, egy lakberendező hölgy, és ő mondta, hogy Erdélyben nagyon gyermekcipőben járunk. Tehát, hogy úgy képzelik el, hogy az embereknek az öme úgy képzeli el, hogy ez egy nagyon költséges történet, és ő maga is meg tudja oldani. Hát a szilvafát ki tudom ültetni, a bokrot megvásárolom, egy kertészetből beültettem, levendula ültetvénye szinte már mindenkinek
legyen
van.
Legyen egy kicsi ment a citromfű.
Kicsi ment a citromfű, mondjuk pár, nem tudom, valamilyen helyi, specifikus növényt még kiültetünk, jól néz ki, és aztán ennyi. A kérdésem az pedig arra irányulna, hogy mennyire vagyunk nyitottak, és felmérjük-e azt, hogy mi kell nekünk, és tudunk-e kérni, segítséget kérni, szakemberhez fordulni, vagy ez itt még nálunk nagyon gyermekcipőben jár.
A tapasztalat az, hogy az újonnan épült házaknál, házak esetében szakértelmet, tehát kérik a szakember segítségét. Mindig elhívnak, van rá igény. A már megépített házak és fenntartásod kisebb átalakításokat nem igazán áldoznak arra, hogy a teljes kertet előről kezdjük és megtervezzük.
Költséges amúgy?
Igen. Igen, költségekkel jár. Viszont érdemes az, hogy egyből egy nagyobb összeget kiadjunk a kertre, az meg legyen minőségileg is csinálva, így a fenntartás sokkal költséghatékonyabb, sokkal kevesebbe kerül később. Adott esetben, hogyha most picit sajnálják a pénzt rá, megoldják házilag, vagy ismerősök, barátok, családi környezettel, sokkal több kiadást kíván későbbiekben majd.
Mi jellemző egyébként vajon a mi térségünkre? Tehát gondolom, hogyha itt Marosvásárhelyen kell egy kertet megtervezni, az kicsit más, mint hogyha nyilván Japánba kérnének fel egy kert tervezésre. Tehát, hogy mi az, ami a miénk? A nagy szökőkutak, kerti törpék,
a kedvenceim.
Szobrok, ugye, amelyek azért néha látjuk, hogy hát kicsit érdekesen, de díszítik a kertet.
Igen, hát ezeket a kerti törpéket mellőzni próbáljuk.
Nem értem miért. Vicceltem.
Próbáljuk, ahogy mondtam is, honos növényzetet, ami tájba illesztett legyen. Mindig vagy a helyi kertészetektől, vagy olyan növényeket alkalmazunk, amelyek a helyi klímát szeretik, jól tűrik. Odafigyelünk az árnyékos területekre, árnyékos növényt ültessünk, tehát árnyéktűrő, árnyékkedvelő növényt ültessünk, ha napnak kitett helyen van szárazságtűrő növényt, ami az aszályt jobban bírja. Ezeket mind lehet ellensúlyozni öntözőrendszerekkel, például csepegtetőrendszerrel, mindenre is van megoldás, csak persze költségfüggő.
Igen, és sokan azt mondják, hogy egyszer a házam legyen valahogy rendben, aztán a kert, ahogy kinéz, hát lekaszáljuk a füvet, vagy maximum ültetünk néhány növényt, és ez így rendben van. Létezik erdélyi trend? Mert tudom, hogy azért a lakberendezésben is, illetve hát gondolom a tájépítészet terén is vannak ciklusok, és akár egymás követő trendek, hogy most éppen ez az, ami divatos. Most nem tudom, hogy az erdélyi ember mennyire követi ezeket a trendeket, de kicsit erről beszámolnál nekünk, hogyha van, akkor éppen mi az?
Hát trendnek akár említhetjük az automatizált öntözőrendszereket, ami egyre, tehát eléggé elterjedt, ezek akár ilyen telefonos applikációval is irányíthatóak már, esőérzékelő szenzorral, talajnedvességmérő szenzorral, a zöldetők, zöldfalak, eset még ezeket említhetnénk, ami most kezd jobban a köztudatba, viszont szintén költséges köztudatba kerülni.
Színek, formák esetleg, vagy olyan növények, amelyek az utóbbi időben egyre népszerűbbé váltak mondjuk így a kertekben. Azért emelem ki a levendulát, de lehet, hogy csak én tapasztalom ezt, hogy szinte mindenki próbálkozik vele, mert hogy jól néz ki. Vagy vannak olyan bokrok, amelyeket nagyon-nagyon szeretnek, és akkor azokat nyilván a kertészetekből sokkal könnyebben megvásárolják, de hogy specifikusan azokkal kezdenek valamit, mert ugye valószínűleg jobban is ismerik őket.
Nem mondanám azt, hogy van egy a növényhasználat terén kialakult trend. Ez egyén függő, hogy kinek mi tetszik. Nem lehet, tehát nem mondom, hogy egyik kertbe ez, tehát minden kert más. Minden adottságuk szerint tervezünk. A növényekkel játszani lehet olyan szinten, hogy egy nem kívánt látványt kitakarunk, látványkapcsolatokat hozunk össze, alakítunk ki. Ilyen szinten nem mondanám azt, hogy van egy standard, vagy egy trend, ami a növény használatot követni.
Alapvetően a zöld terek kezdtek egyre népszerűbbek lenni, nem? Tehát egyre többen vágynak arra, hogy igen, legyen növényzet az udvarukon.
És igényes nő, tehát igényes zöld terület, ez hála Istennek.
Most nagyjából inkább a magánlakásokról vagy a magánszféráról beszéltünk, de én azt is nagyon fontosnak találnám, és azt látom, hogy nem fektetnek az önkormányzatok megfelelő hangsúlyt arra, hogy a közterekkel mit kezdünk. Tehát az egy dolog, hogy lekasszáljuk a füvet, de azt szerintem az alján van a történetnek. Tehát innen mi következik, hogy milyen jó volna, hogy amikor a területrendezésről beszélgetünk, akkor ne csak az építészmérnök, vagy mondjuk a lakberendező legyen ott, és azt mondja, hogy így képzelem el a teret, hanem a tájépítész is. Amikor azt mondja, hogy Marosvásárhely központjában nem kellett volna mondjuk a színház téren az összes fát kivágni, most mondok egy konkrét példát, mert hogy tudjuk, hogy ennek mi lett a hozadéka. Én, mint tájépítész, segítem az építésznek a munkáját. Erre látsz példákat, akár más székelyföldi városokban, vagy akár itthon Marosvásárhelyen, bár sajnos én erre nem tudok túl sok jó példát felhozni.
Hát sajnos így, hogy mondom, nem lehet sok jó példát felhozni. Az első lépés az lenne, hogy a meglévő növényzetet felmérni, és a fákat ápolni, amelyek veszélyt jelentenek a közlekedésre, járművekre, épületekre, főképp emberekre. Ez lenne a legjobb első lépés. Ezután egy picit újra tervezni. Ugye volt a Mászíti Marosvásárhely tervpályázat 2-3 évvel ezelőtt.
Így van.
Tehát az egy jó lépés volt, talán egyszer kivitelezíthet.
Oké, választ kaptunk, talán egyszerre.
Több házak közötti zöldövezetek ugye milyen fontosak megint, tehát ugyancsak a munkátok fontosságára itt szükség lenne, nem? Tehát, vagy egyáltalán a munkátokra. Tehát, hogy itt is lenne mit kezdeni azzal, hogy a játszóterek hogyan illeszkednek.
Igen, tehát Marosvásárhelyen, ha jól tudom, jól értesültem, a városi kertészet tartja fent a zöldfelületeket, de az ő kezük is meg van kötve. Tehát egy nagyon sok jogi szempont miatt nem lehet, akár egy fakivágás, vagy a veszélyes fákra értve, nagy szakemberhiány van, a faápolást nem mondhatjuk sajnos faápolásnak, köztudott tény, hogy sajnos csonkolják a fákat, reméljük, hogy egyre több szakember hazajön, vannak volt szaktársaink, akik hazatértek, és együtt próbáljuk ezt kicsit rendezni.
Most favizsgáló és faápoló szakmérnök is vagy, és hogyha már itt a fákat említetted, akkor azt hogyan lehet felmérni, hogy mondjuk milyen fa, milyen állapotban van, mert hogy ugye Marosvásárhelyen is nagyon sok fa található, hát különböző lakónegyedekben is, és most nem beszélek a Natura 2000-es övezetről, mert ugye a Somostetőn ez egy állandó probléma, és pont múltkor az állatkertnek az igazgatója jelezte, hogy vannak olyan fák, amelyeket ki kellene vágni, mert veszélyesek, de nem engedi a Natura 2000, hogy hozzányúljanak, szóval ez is lásd, ugye átestünk most már a ló másik oldalára, de hogy miben tud segíteni egy favizsgáló szakbizottság, hogyan kell ezt elképzelni, ezt a munkát?
Tehát az első, az egy szemrevételezéses favizsgálat, amikor a szakember megállapítja, hogy mennyire veszélyes a fa. Ilyenkor figyeljük a fának a környezetét, történt esetleg építkezés, ami talajmunka, amely a fa gyökereit sértette, van-e odvasodás a fán, amely veszélyes, ilyen veszélyes pontot jelent esetleg, hogy kitörhet, kidőlhet. Javasoljuk ilyenkor a koronakurtítást, visszavágást, esetleges kivágást. Amikor egy idősebb fáról, mindenfa értékes, de amikor egy nagyon értékes, egy idős fáról van szó, javasoljuk, vannak akusztikus tomográf, például egy fakop nevű gép, amely a fa belsejéről egy kettődésképet mutat ki. Ezzel azt mutatja, hogy mekkora az odvasodás a fában. Ha ezt több magasságban elvégezzük, egy 3D képet kapunk a fatörzsről. Emellett a gép kimutatja, hogy nagyobb széllőkés kidöntheti a fát, milyen faápolási útmutatás szükséges, hogy életben tudjuk tartani, és biztonságosá tegyük.
Ez egy komplex munka, és egy fontos feladat. De nyilván, hogyha a magánszemélyek kérnek meg benneteket ilyen munkálatokra, akkor az is vállalható a részletekről.
Igen.
És hát onnan indultunk, hogy itt a tavasz, ha nem is teljes egészében, de azért már melegszik az időjárás is, és hát nagyon sokan ugye elkezdik az otthonukat szépítgetni, vagy legalábbis kitakarítani, gondolkodni, hogy akkor most mit kellene kezdeni mondjuk a fűvel, vagy a zöldövezettel, mikor mit érdemes megnyírni. Hát itt ez egy nagyon bonyolult kérdés, és hát növényorvosokat is szoktunk, illetve kertészmérnököket ezzel kapcsolatosan kérdezni, de azért néhány jó tanácsot elfogadnánk tőled is, mert hogy nyilván ismered a növényeket, meg hát ezzel foglalkozol, hogy hogyan induljunk neki ennek a tavaszi időszaknak? Melyek a legfontosabb munkálatok, és kinek mit tudnál javasolni? Persze személyre szabottan nem lehet, de talán általánosan
igen, hogy mire kell most figyelni?
Tehát ugye most van a gyümölcsfák meccési ideje, a díszfák meccési ideje a nyugalmi állapotban. Jobb időzíteni minél inkább a rügyfakadáshoz, minél közelebb. Ezt követi a lemosó permetezés, amelyel a télen áttelelő kártevő korokozók ellen védekezünk, azokat ritkítjuk. Majd áprilistől kezdődik a gyepszellőztetés. Gyepszellőztetés során a gyepben kialakult filc réteget, ami azt jelenti, hogy az elhalt növényi részekből kialakul egy réteg, amely meggátolja a tápanyagok és víz behatolását a gyökérzónába, azt eltávolítjuk. Többek közt megvagdossa a gép a gyökereket, amely serkenti a füvet a növekedésre, és ha gyengébb minőségűnek tűnik már a fű, tehát rossz állapotú, akkor egy fűmag felülvetéssel és tápanyagozással tudjuk ezt még javítani.